Sziasztok, ez itt az After Plus aktuális adása, én Antal Bálint vagyok, és ma a 2024-ben a Telex, illetve az After Gamer ligája által legjobban várt videójátékokról fogunk beszélgetni. Itt van velem a stúdióban Bakos Barna, Sajó Dávid és Flakner Dávid. Sziasztok!
Flakner Dávid! Nem van! Közel voltál!
És Flakner Balázs! Sziasztok!
Csövesz!
Hello!
Hali!
Összeírtunk egy pár ilyen kis bemelegítő témát, amivel elkezdhetjük az adást. Először is mi ez a Palworld? Nem tudom, hogy bárki játszott-e a idei év első nagy meglepetésével talán, vagy nem tudom, hogy ezt lehet-e annak nevezni, hogy valami a Steamen megjelenéskor beelőzi a Counter-Strike-ot, és meg annyi rendkívül népszerű videójátékot, úgyhogy egyébként egy gépfegyveres Pokémon klón.
Balázsra nézek, te vagy az, aki az ilyenket szereti.
Hát én még nem játszottam vele, kértem hozzá kódot egyébként, de hát gondolom elveszett a 15 millió e-mail között, amit kaphatnak most a halálos fenyegetések és egyéb érdeklődések között. De az biztos, hogy kb. Ugyanaz történik most, mint két éve a Valheimnál, ugye hasonló sztori, túlélős, kraftolgatós játék, és hirtelen mindenki azzal játszik. Most ez kb. Ugyanaz, csak annyi különbsége, hogy ugye a Valheimról kb. Előtte nem hallott senki. A Palworldot azért már szerintem ilyen másfél-két éve rendre mutogatták az összes ilyen Gamer Expo-n, meg Summer Game Fest-en, meg ilyesmiken, és akkor mindenki ugye elkönyvelt egyből, hogy ez a Pokémon gépfegyverekkel, ami lássuk be azért egy elég jó hívószó, így szórakoztatónak tűnik. Illetve nyilván ugye az is benne van, hogy a konkrét Pokémon, amit ugye a Nintendo ad ki, mint azt mindenki tudja nyilván, meg ugye a Game Freak fejleszti, az így évek óta egy ilyen teljes értelmezhetetlen állapotban van, mert ugye mivel nincsen semmilyen konkurenciája a Game Freaknek, ezért akármit kiadhatnak, plusz ráadásul a Pokémon rajongók, még a Nintendo rajongók között is ilyen különlegesen fanatikusak, tehát konkrétan az a réteg, akinek akármit leteszed az asztalra, azt mondja, hogy ez a legjobb dolog, amit valaha látott. És most ugye az van, hogy emberek így rájönnek, hogy na, hát amúgy ez tök jó lehetne a Pokémon, hogyha olyan lenne, mint a Palworld, ami egy early access játék, nyilván nincsen még kész, meg egy csomó tekintetben nem is hasonlítam ugye Pokémonra, mert azon túl, hogy labdákat kell dobálni Pokémonokra, kísértetiesen hasonlító kis lényekre, azon kívül igazából arról szól az egész, mint az összes többi ilyen kraftolós játék.
Igen, tehát ez egy ilyen TPS survival hát igen, jellegű igen. Dolog.
Ja. Szóval, hogy a Pokémonok azok csak így pluszban vannak még, vagy hát ilyen pálok, ahogy hívják őket, pajtik. De szóval, hogy szerintem az van, hogy tökéletesen beleteppelt ebbe a elégedetlen Pokémon rajongók, akik azt várják a Game Freak-től, hogy csináljon majd normális játékot, ne gyert, ami egy PS2-re is kivetett volna, és tele van bugokkal, meg ott vannak az ilyen survival játék rajongók, akik most ezt nyomják, mert vicces.
Igen, de az ilyen survival rajongókra én szóval most egy tök hosszú cikket, hogy azok már ilyen nomád hordákhoz hasonlíthatóak, hogy van egy ilyen nagyon erős, nagyon nagy számú survival rajongó gamer közösség, akik ilyen fél, egy, másfél évente mindig átvándorolnak a következő nagy survival játékra, ült, hogy maguk után, lásd Valheim, szóval...
Ja, persze, meg hát igazából pár olyan játék van szerintem, ami így meg tudja tartani a játékosokat, tehát a, nem tudom, a Rust, meg a Sons of the Forest, meg ezek azok, amik, meg nem tudom, az a Conan, vagy Conan Exiles.
Ja, igen, a barmáros.
Szóval, hogy ezeknek így megvan az ilyen törzs közönsége, de amúgy valószínűleg a legtöbben így mennek folyamatosan egy újabb játékra. De amúgy vicces tényleg, mert ugye most az elmúlt napokban már jelent meg egy cikk a Telexen erről, amit én írtam nyilván. És abban benne volt már ez, de tényleg így muszáj elmondani, mert egyszerűen így hihetetlen, hogy ez így megtörténik 2023-4-ben, hogy a Per Pocket, azt hiszem az a neve, vagy Pocket Per, a fejlesztő stúdiónak, és a CEO-juk az írt egy ilyen hosszú cikket arról, hogy hogyan zajlott a fejlesztés, és konkrétan a cikkben van egy ilyen 6 pontos ilyen felsorolás, hogy miért csodába, vagy csodaszámba menő az, hogy megjelent a játék. És konkrétan ilyenek vannak benne, hogy Hát amúgy a fegyveranimációkhoz Twitterről rekrutoltak egy random 20 éves gyereket, aki amúgy egy ilyen boltban dolgozik, ilyen részmunkaidőben, és akkor így ráírt Twitteren, hogy fú, milyen jó animációkat csinál, és kiderült, hogy soha nem dolgozott még játékon, csak így szeret szabad idejében fegyveranimációkat csinálni. És akkor az egész, az összes fegyveranimációt ezt ő csinálta, meg hogy ugye nekik volt már egy játékuk korábban, ami Unity-ben készült, na most erre átálltak Unreal Engine 4-re, amihez senki nem értett az egész cégben, tehát fogalmuk nem volt, de olyan szinten nem, hogy nem tudták, hogy mi az a rig, meg semmit nem tudtak, mert hogy 3D modellezni sem tudtak amúgy, mert hogy a Unity-ben csak megvették a kész modelleket, és azokat használták, na most itt nem, és akkor a csávó így leírja egy hosszan, hogy hát csinált egy ilyen lényt, megcsinált, és ez nem tudom, 2 hétig tartott neki, és akkor így rájött, hogy hát nem tudja, hogy fog ez így 100 lényt megcsinálni, és akkor így random kit rájöttek menet közben, meg hogy az összes ilyen lénynek a dizájnját egy olyan csaj csinálta, akit így 100 helyről utasítottak már, meg elsőre ők se vették fel. Ilyen teljesen értelmetlen az egész, meg hogy így leírja, hogy hát a ilyen budget az eléggé félre volt menedzselve, azt se tudtuk, hogy kész lesz a játék, vagy nem, amúgy ilyen 1 milliárd jenbe került a fejlesztés, az így kb. Ilyen 3-4 milliárd forint.
Szóval, az elég soknak hát, ja, hangzik.
Nem kevés, igen.
Bocs, hogy beleszólok, amúgy én most hallottam el a játékról először, hogy kijött, és már cikket írtunk róla, ez amúgy mert ott lett volna 2024 legjobban várt játékai között?
Nálam biztos nem, tehát én ugye ezt többször láttam már ezt a játékot a trailerekben, és én mindig úgy voltam, hogy ez mekkora hülyeség, meg ez segít nem fog érdekelni. És egyébként ugyanezt látom egy csomó ismerősömnél is, mert az egész falam ezzel van tőle nyilván, és mindenki azt mondja, hogy hát azt hittem, hogy ez egy szarjáték lesz, meg ezért nem fog érdekelni, de tegnap 10 órát játszottam vele random, szóval hogy így tényleg az van, hogy valahogy így pont beletalált abba az ilyen középpontjába annak az ilyen igénynek, hogy gépfegyverekkel lövöldözzenek a kis pálok, meg ilyesmi. És hát nyilván közben az is van, hogy nem csak a pálokat lehet befogni a labdával, hanem az embereket is, és akkor a fekete piacon lehet rabszolgákkal kereskedni, meg ilyen.
Ez gyorsan eszkalálódott akkor. Jó látni, hogy az emberek mindig a lényegi dolgokra elmennek.
Igen. A végén. Szóval, hogy ezt vártuk volna, de hogyha mondjuk végignézzük az idei évre beígért, vagy bármennyire is várható játékokat, akkor szerintetek benne van a pakliban még egy akár csak hasonló kaliberű meglepetés is, mert azt látni, hogy továbbra is folytatódik az, hogy mindent remake-elnek a stúdiók, amit csak lehet, ugye, ami egy pár éve szerintem már nagyon nagy trend, hogy folyamatosan remake-ek és remasterek és rebootok jönnek, és nagyon kevés az új cím. AAA piac Con egyelőre így nem nagyon látni komolyabb címeket, hogy ez egy picit szar évnek tűnik egyelőre, talán gaming szempontból.
Nekem egyértelműen egyébként.
Nekem is.
A tavalyihoz képest, amikor gyakorlatilag a AAA játékok mennyi jött ki tavaly, amilyen Starfield, a Jedi Survivor, a Baldur's Gate 3, a Harry Potter játék.
Ja.
A God of War 2 az 22-es volt?
Szerintem igen.
Igen?
De hogy nem ezek, mindegy,
ezek, ezek, nem, ezek... nem, nem, szerintem talán az, már mindegy, nem tudom.
Lényeg az, hogy ez mind, tehát a fele ennyi nem lesz idén, legalábbis ahogy láttam.
Ránézésre egyedülre úgy tűnik.
Igen, meg bármit, amit várunk, az 20-25. Akkor meg egy GTA-val kell majd betekedni a többi játékra.
Igen, igen.
Szóval
igen.
Az meg halmozottan szerintem egy erősebb év lesz, de hogy mindenki csúszkál, meg csúsztatja a saját címeiket, meg korán bejelenti.
Nem az látszik egy kicsit, hogy a covidos időszak miatt megcsúszott projektek, azok mostanra pörögtek ki? És lehet, hogy ezért van egy ilyen lauf ebbe az évbe 25-höz képest?
Hát, nem tudom. Szerintem az van egyébként, hogy kicsit nisebb az idei év, de nem annyira rossz. Tehát nyilván nincs az, hogy van egy olyan cím, amit így mindenki várna, mint nem tudom, 2 éve az Elden Ring, tavaly nagyon sok ilyen játék volt, ugye. Idén szerintem ilyen nem nagyon van. Viszont ilyen kicsit szubkulturálisabban van egy csomó olyan cucc, amit szerintem így nagyon várnak sokan. Meg most, hogy ugye már elkezdtek kijönni az első játékok idén is, azért látszik, hogy elég jó értékeléseket kapnak. Tehát most jött ki, vagy most jön... Hanyadikán megy ez ki ez az adás?
Ez kérdezik, jövő héten, az azt jelenti, hogy jövő héten valamikor. Ja,
akkor mindegy, akkor múlt héten jött ki a Yakuza új része, ami már ugye Like a Dragon néven fut, azt hiszem csak nyugaton talán, de nem tudom, hogy pontosan hogy van ez az elnevezés, de az is most mindenhol ilyen 9/10, 90 fölötti szkórokat kap, és amúgy tök jogosan, mert már az előző rész is nagyon jó volt, meg az előző rész szerintem kicsit így beemelt a mainstreambe egyébként a szériát. Abszolút. De azért nem mondanám rá azt, hogy olyan sok embert vonzana be, mint egy Elden Ring, vagy nem tudom, egy GTA.
Prince of Persia-nak, aki tudja, hanyadik rebootja is most jött ki nemrég, ami szintén nagyon jó kritikákat kap, ugye mire ez az adás kijön, addigra az új Tekken is megjelenik, amit Balázs, te fel is írtál egyébként, igen, meg az, ami látszik szerintem így a saját listánkból, meg úgy egyáltalán a játékok összességében, hogy az indie piac az viszont továbbra is köszöni szépen jól van, és nagyon sok, ahogy te is mondtad, kicsit ilyen szubkulturálisabb játék van, illetve ami még szerintem említésre méltó az, hogy ezek közül nagyon sokat már az Xbox gondoz, és hogy ők ezekre brutálisan rárepültek, és továbbra is úgy az tűnik a jövőnek az Xboxnál, hogy a Game Pass-be integrálnak minél több ilyen címet, és vásárolnak fel minél több olyan stúdiót, akiknek ezek a játékai az első nap már kint vannak Game Pass-be, és ugye ki tudja, hogy a nagy Activision Blizzard felvásárlással milyen új feature-ök, vagy milyen új játékok jöhetnek majd a Game Pass-be. Tehát lesz-e idén Call of Duty Day One Game Pass megjelenés vajon? Mert hogy oké, hogy ez már tavaly átment ez a deal, de szerintem olyan igazán nagy hatása még talán nem volt. A Starfield lehetett esetleg, ugye, ami szintén Day One Game Pass volt. És,
amúgy azt hiszem jót is tett a Starfieldnek, hozzátenném egyébként. Szerintem a Starfield megítélésének az, hogy a Game Pass elérhető volt, mert egyébként az első review után, ha az nem Game Pass-es játék, igen, garantáltan fel annyi ember játszott volna vele szerintem, mert hogy nem voltak annyira lelkesítők a review-k, viszont azért ingyen, vagy hát ingyen havi
3000,
havi 3000 forintért, azért egy Starfield azért tud jó lenni egyébként.
Szóval. Úgyhogy kapsz mellé másik 300 játékot, van, ha meg az Ultimate csomagra fizetsz elő, akkor meg minden szart is megkapsz.
Így van.
Érte ez a Pokémon játék is, ami nem Pokémon játék, ez is Game Pass-es. Igen, elfelejtettük talán mondani.
Ugye ezért is vicces, hogy ezek az összes rekordok, amik megdőlnek, ezek mind Steamről származnak, tehát arról még nem is tudunk, hogy a Game Pass-ből mennyien játszanak
vele. Wow.
És így van az, hogy 4 nap alatt 6 milliót eladnak belőle, meg 1.900.000-es peak concurrent players-en.
Kemény. Úgyhogy talán rá is fordulhatunk a konkrét listákra. Nem tudom, ki szeretné kezdeni. Mindenki 3 játékot gyűjtött össze egyébként, amiből...
Szerintem mondd el őket, és majd mi reagálunk rá. Válasz te, téged mi érdekel?
Hát jó. Kezdjük mondjuk veled.
Nagyon jó.
Akinek besegítettem kicsit, hogy mit válasszon. Te, azt hiszem, te voltál az, aki a legtöbb játékot összeírta egyébként.
Na, nekem egy sincs, amit igazán várnék, de van egy pár, amire kíváncsi vagyok.
Amúgy a te listád az a Frostpunk 2 Evolved, nem tudom, hogy kérdezni, és a Life by You. Ezutóbbival Barnával az adásról beszélgetünk, hogy itt azért merülnek fel kérdések, hogy itt a család melyik női tagja helyezett rád nyomást.
Szeretném minden Sims-et kedvelő férfi nevében kikérni magamnak azt, hogy az életszimulátor egy női műfaj, és el is határolódnak soviniszta kollégáinktól ezzel kapcsolatban. A srácok, majd beszélünk a adás után. Amúgy a feleségem imádja a Sims-et, de hogy az
nem jártunk olyan messze.
Igen, ez amúgy tényleg így van. Én is lanszoltam a Sims-et, de ő aztán pláne. És az van, hogy ha már elhangzott az, hogy a Pokémon mennyire monopola helyzetben van a saját piacán, hát az a Sims aztán pláne monopola helyzetben van a műfajban a saját piacán 20 éve, vagy mióta megy a Sims.
És amúgy, bocs, hogy közbeszólok, csak hogy pont ugyan ott is látszik az, hogy ez mennyire káros, mert abszolút. Ugye a Sims az, ami már 2000-es évek végén is 28.000 DLC-t kellett megvenned, és nagyon vicces is volt, amikor a Sims 2-höz még ugye mindegyik külön dobozba jött, és akkor egy ekkora pak játékod volt, hogy a éjjeli élet kiegészítő, meg mit tudom én, és kaptál 3 ruhát.
Hát mondok egy példát, a csajom 30. születésnapján egyszer leültem, hogy na, és megveszem neki az összes Sims 4, nem tudom, mindegy, valamelyik Sims-nek az összes kiegészítőjét, hogy kicsit drágább lesz, nem baj. 170.000 forint volt, azt a legolcsóbb kombináció arra, hogy így az alapjátéktól kezdve az összes DLC-ben minden más meglegyen, és tudod, azért így ott van a Sims, ugye abban az a lényeg, hogy úgy egy idő után megunod az eszközkészletet, hogy miből építkezhetsz, hogyan öltözködhetnek a karaktereid. Kell mindig pár új cucc, és hogyha a belépési küszöb, hogy te jól érezd magad, az ilyen 100 rongynál kezdődik, mert igenis a Sims-et DLC-t, meg kiegészítők nélkül játszani, szerintem nagyjából ez egy ilyen 3 napig tud izgalmas lenni, és rájössz arra, hogy ez így nagyon-nagyon sekély. És hogy ezért örülök annak, hogy most nem csak a Life by You, hanem egyébként Van egy másik játék is, ami most nem fog eszembe a neve, de hogy több stúdió is elkezdett kísérletezni azzal.
Azt talán a Nekön, vagy azok a koreaiak csinálnak még egy ilyen.
Meg van még egy amerikai cég is, de hogy van most egy pár stúdió, aki rájött arra, hogy annyira monopolban van a Sims, és annyira sok pénzt kereshetnek azzal szerintem, hogy azért tegyük hozzá, hogy azért olyan szóval közel voltatok szerintem, hogy kevés olyan játék van, ami a lányoknak ennyire közel hozta a gaminget, mint a Sims. Ez való igaz. És hogy ebből a szempontból a Sims-nek van egy olyan piaci szerepe szerintem, ami a játékoknak a nagy részének nincs meg. És a Life by You ebből a szempontból egy tök izgi projekt, hogy mit tudnak kihozni ebből a koncepcióból, amit még nem láttunk, mert a Sims-en nekem az a bajom egy kicsit, hogy szeretnék ott egy kicsit felnőttesebb játékot. Szóval, hogy így az, hogy egy ilyen hangyabolyba rohangálnak színes karakterek, akik néha beszarnak, meg megfulladnak a medencébe, és tudott nekik tök szép házakat csinálni, és szóval lényeg az, hogy ha valaki sokat szimszezett, egy idő után már nagyon önismétlő a dolog, és ilyen saját challenge-eket kell kitalálni, meg ilyesmi, és így egy csomó szózon kapom magam, hogy eltöltök napokat a creator módba, a karaktereket csinálok, házakat, meg ilyesmi, elkezdek játszani, és két után rájövök arra, hogy de hát ez kurva uncsi.
És mit ad ehhez képest a Life by You
trailerek alapján? Ránézésre semmi. Kicsit talán realistábbnak tűnik, mint a Sims, ugye valósághűbbnek tűnik egy kicsit, meg ugye az van, hogy ott az építésnél is mondták, hogy nem annyira négyzethálós a felépítése, és ha jól emlékszem, a moddolhatóság volt az, amit nagyon hamar kiemeltek.
Nekem is úgy tűnt, hogy ez egy ilyen gyakorlatilag egy ilyen városépítős Minecraft abból a szempontból, hogy egy annyira sandbox élménynek tűnik a trailerek alapján, hogy tényleg bármit lehet csinálni, bárkit lehet irányítani.
Meg az NPC interakcióknál is kiemelték azt, hogy másféle NPC, például a Sims-nél az a probléma, hogy az NPC-k, hogy a Sims-et úgy hagyod, hogy csak így menjem, akkor azon kapod magad, hogy mint hogyha 5 darab, nem tudom, hörcsög, így magukra meghalnak, befosnak, nem csinálnak semmit, leülnek számítógépezni, ugye? Ez a Sims mindig, hogy ha nem csinál semmit a karaktered, akkor tuti le fog ülni a géphez és játszik. És azt ígérik...
Oké,
a legrosszabb műsor magicszák ezzel, igen. És hogy a Life by You meg ugye azt ígérik, hogy az NPC közti interakció az ennél sokkal mélyebb és érdekesebb és izgalmasabb lesz, és pont ez a két része az a Simsnek, ami engem zavar. És azt, hogy ezt emeldik ki a Life by You-ba, hogy jobban moddolható, az NPC interakciók mélyebbek, és tényleg, ahogy te is mondtad, hogy így nem csak egy kis telek, hanem egy egész nagy ökoszisztémára leszel hatással, az nekem nagyon izgalmas.
Én amúgy pont azt néztem a trailerekben, hogy úgy tűnt nekem, mintha kicsit én irányítottabb lenne, mint hogy lenne egy ilyen kerete az egésznek, hogy csinálod, tehát megmondja a játék, hogy van valami cél, nem az, hogy leülsz, és akkor...
De ez tök jó, mert és a Sims-ből ez hiányzott egy csomószor.
Hát igen, csak hogy pont azt akarom mondani, hogy nem tudom, megvan-e az Herbs nevű ilyen Sims spin-off, Nintendo DS-re jelent meg szerintem csak. Az pont egy hasonló élmény volt, hogy ott nem az volt, hogy berak téged a játék, és akkor irányítgassad az embered, ahogy akarod, hanem ott kb. Volt egy ilyen sztori, és az kb. A legjobb Sims játék volt így ever. És amellett, hogy állati szórakoztató, hogy minigémek voltak benne, meg tényleg jól kihasználta a DS-t, amellett így tényleg egy szórakoztató sztoria volt, meg az egész így volt benne valami plusz élmény azon túl, hogy most itt az emberem valamit csinál.
Meg tegyék hozzá, bocs, hogy a Paradox a forgalmazó, akik ugyebár ilyen stratégiai játékokban eléggé otthon vannak, stb. És így azért bennük bízom az a kapcsolatban, hogy akik egy Stellarist, meg egy Crusader Kings-et, meg hasonlókat forgalmaznak, meg csinálnak, azok pontosan tudják, hogyan lehet játékmechanikailag egy EA-t kicsit kenterbe verni szerintem.
Meg nem tudom, hogy ez pozitívum vagy negatívum, hogy ugye ez is először Early Access-ben fog megjelenni, egész pontosan március 5-én kizárólag PC-re, hogy ezt akár még az előnyükre is fordíthatják abból a szempontból, amit mondjuk a Baldur's Gate-tel csináltak, hogyha tényleg odafigyelnek a játékra az Early Access alatt, akkor ebből valóban sok mindent ki lehet.
Hát meg hogyha az alkotók ennyire nagy hangsúlyt fektetnek a moddolhatóságra, akkor itt az Early Access-nek különösen lesz értelme szerintem, szóval én tök bizakodó vagyok.
Aztán, hogyha már rátértünk a stratégiára, akkor ugye neked a Frostpunk 2 volt a három közül a másik játék.
A vallomásra tartozom, van köztetek olyan, aki játszott az első a Frostpunk-kal?
Én nyomtam.
Én nem.
Én nem, de egyébként ez a trailer furcsa módon úgy felkeltette az érdeklődésemet, meg nekem is.
Amúgy nagyon szép a játék. Javíts ki, bent rosszul emlékszem, ugye ez egy ilyen poszt-apokaliptikus ilyen település management.
Hát beüt azt hiszem a jégkorszak, talán igen, valamikor igen, az igen. Ilyen gőz korszak igen. elején. Nagyjából, tehát ilyen kicsit steampunkos, kicsit posztapokaliptikus.
Kicsit posztapokaliptikus, és ugye az az érdekes benne, hogy ilyen, ami én nem szeretem a városépítő játékokat, hogy nincs ezt nagyon a sztori. Hanem egy sandbox van, azon belül mozogja, és itt tök érdekes az, hogy amellett, hogy tényleg egy városépítős dolog, amellett történnek tök egy cselekmény, ami befolyásolja a történetet, az más kérdés, hogy olyan rohadt nehéz volt az első abszolút játék, hogy én szerintem 8-10 óra után mindig meghaltam, meg abba hagytam, mert nem elakadtam, nekem nem ment.
Igen, nekem is beletelt egy jó néhány próbálkozásba, amikor a következő nagy kihívást elbaszolod, ezért újrakezded azzal a fejedben, hogy tudod, hogy akkor most mi lesz, és amikor már negyedik ilyet csinálod meg, és még mindig jön az ötödik, és mikor már a legfaszább városod van, kitalálja a játék, hogy amúgy most jön egy olyan vihar, hogy biztosan meghal a fél városod, akkor mondtam én is ezt, hogy jó, ezt kösz szépen, de kapott ugye az első rész DLC-ket is.
Készből a társasjáték.
Például, amit egyébként szintén teszteltünk a Telexen.
És a Frostpunk társasjátékot?
Igen.
Arra volt cikkünk is? Wow, nagyon jó, azt hiszem, hogy olvasom, akkor jól mondjátok. És hogy egyébként meg azt annyit lehet róla tudni, hogy a második játékban már nem egy ilyen túlélő település fogunk menedzselni, hanem egy nagyon faszán működő kevés megapoliszt. Ami olyan szempontból érdekes lehet. Ami már túlél. Szóval az érdekes, hogy vajon itt a Survival mennyire fog visszajönni egy olyan koncepciónál, ahol már túlélt a város.
Ezt most bővítették a koncepciót abból a szempontból, hogy lesz állítólag nagyon, vagy ráfeküdtek az ilyen politikai diplomáciai szára, és lesz egy ilyen parlamentes szavazós része a játéknak, tehát hogy a játékmechanikák bővültek.
Hát az előzetes alapján az is látszottam, úgyhogy most így, vagy nem tudom, hogy ez mennyire jelenik majd meg a játékban magában, de hogy az NPC-k így azért eléggé vastagon szerepet fognak játszani abszolút. Abban, hogy megy a városod, és akkor az, hogy konkrétan így hangjuk lesz. Tehát én nem is hittem el, mert megnéztem a trélert, ami ugye be lett így küldve, és tényleg az, hogy egy ilyen konkrétan hideglázós trélert tudnak csinálni egy városmenedzselős játékhoz, és tényleg csak annyi az egész, hogy emberek arról beszélnek, hogy nekik miért rossz most éppen.
És ez volt egyébként szerintem a nehézség is a Frostpunkban, de valahol meg így a pozitívuma is, hogy nem tudtál egyszerűen jó döntést hozni, mert hiába küldted el az egyik csapatot a nagyon hideg, messzi helyre, hogy hozzanak onnan szenet, hogyha fele meghalt, akkor hiába szerezted meg a szenet, mert és ugyanez lesz itt is, hogy amennyire a trailerből kiderült, hogy lehet, hogy a, mit tudom én, a városodban élő anyák azok nagyon verik a tantalmat, hogy már pedig a gyerekeknek kell iskola, de hogyha úgy döntesz, akkor még nem fogsz tudni egy outpostot építeni, ahonnan meg az ételt be tudod szerezni.
Ugye a stúdió, aki a Frostpunkot csinálta, és már ezt vágjuk ki, hogyha hülyeséget mondok, de úgy tudom, hogy az egy lengyel stúdió, akik a This War of Mind-t is csináltak annak idején. Emlékeztek arra az
idő? Igen.
Hogy az egy ilyen nagyon, na az is egy olyan játék volt, hogy nem tudsz jó döntést hozni, mert valami úgy is rossz lesz, ugye az egy ilyen háború viszontagságait feldolgozó, és ilyen, az is ilyen survival játék volt, csak ott nem egy várost tartottál életben, hanem magadat, nem mi pár túlélőt egy házban. És az is olyan volt nekem, hogy ott is így elveszed a szerencsétlen túlélőnek az utolsó helyet, hogy te túléljél, vagy próbálod valahogy. Lényeg az, hogy ezek a döntések szerintem baromi izgik, és ez volt nekem a Frostpunkban, ami nagyon tetszett. Ami nem tetszett, az a túlzott városmenedzsment, hogyha abból lejjebb vesznek, akkor Frostpunk 2 nekem ott van, és ott is van most is a legjobb abszolút. A játékaink között, szóval. Ja.
Egyébként ez 2024 első felében fog kijönni, és szintén Day One Game Pass, ugyanis azóta az Xbox kezeli a játék ügyeit, úgyhogy PC-n és Xboxon is lehet majd vele játszani már az első napon a megjelenéskor. És a harmadik cím, amit még bedobtál, az pedig a nemrég új, hosszabb trailereket kapott Avowed.
Beszéljek arról, hogy mit írtam neked cseten, amikor kijött a trailer?
Persze, mindenki.
Az, hogy én várom ezt a játékot, de kicsit mérges is vagyok, mert kicsit felbasz az, hogy a kedvenc ilyen klasszikus, izometrikus RPG-ket gyártó stúdióim elkezdtek belső nézetes FPS akció RPG-ket csinálni.
Mint a Fallout New Vegas.
Jó, igen, és tudom, ezt fogod mondani, igen, való igaz, az Obsidian már csinált ilyet, méghozzá a világ egyik legjobb FPS RPG-jét, a Fallout New Vegas-t, de ettől még ugye az a lényeg, hogy az Evolved a Pillars of Eternity játék világában játszódó, belső nézetes, kb. Egy ilyen Skyrim puskákkal, ez a legegyszerűbb leírása, és az van, hogy az új trailer alapján én most már bizakodó vagyok, az elején nagyon fel voltam húzva, hogy jaj, miért nem Pillars 3-at csináltok, srácok, vagy miért nem csináltok valami mást. Aztán eszembe jutott az, hogy ugye ők csináltak az Outer Worlds-ot is, ami egy ilyen Fallout, az űrben típusú játék volt, kisebb szkóppal, kevesebb szereplővel, egy tök szórakoztó játék, és igazából most megnéztem a gameplayt, és lehet, hogy baromi érdekes lesz, mert azért egy olyan akciójátékot csinálni, ahol varázslás, közelharc és puskák is vannak, és te ezt mind a hármat tudod kombinálni, mert a videóban is lehet látni, hogy egyik kezében pajzs van, a másikkal varázsol, egyik kezében kard van, a másikban pisztoly, hogy ez a fajta változtatásság nagyon érdekel, nagyon izgi, és hogyha közben a sztori vezetés, meg a lore, meg a döntéseinknek következménye úgy, hogy meg lesznek a játékban, akkor viszont benne van, hogy egy ilyen baromi sikeres cucc lehet. Én inkább azt érzem egy picit, hogy ahogy az Outer Worlds, úgy itt is egy kicsit attól félek, hogy, hogy ebben a műfajban nem AAA-t csinálni, csak AA-t, az nem biztos, hogy megéri. Mert az Outer Worlds is kicsit ilyen volt, hogy nem volt AAA, de szerintem azt a sikert várták tőle, és ezért lesz a kíváncsi arra, mit hoznak ki
ebből. Szerintem az nem volt teljesen sikertelen, meg a Baldur's Gate 3 is egy picit így ezen a határon egyensúlyozott szerintem.
Aztán az anomália a Baldur's Gate 3, én azt érzem, hogy bárcsak az lenne most a konklúziója minden stúdiónak, hogy izometrikus RPG-ket kell gyártani, mert akkor én boldogan fogok meghalni.
Csak arra gondolok, hogy van élet a triplán túl, az utóbbi évek tapasztalat alapján.
Van, és nyilván azt mondom, hogy én örülök, hogy az Obsidian új dolgokkal próbálkozik, ez tök jó tudsz lehet, mondom, tök jó, hogy illeszkedik a Pillars-nak a világába, én az első, meg a másodikkal is eltöttem, a másodikat imádtam konkrétan, de hogy tök érdekes, amikor kéne egy Baldur's Gate 3, ami pont az Obsidiannak a műfaja, akkor az Obsidian erre csinál egy FPS-szerű akciójátékot, de mondom, engem meggyőzött a trailer, és a világ annyira izgi, meg érdekes, hogy ha már csak azzal el lehet tölteni 10-20-30-40-100 órát, hogy fura lényekkel beszélgetek, és megyek, és lövök, és gyakok, és inventory management, meg a szokásos, akkor én azzal el leszek. Az idei felhozatalhoz képest ez még mindig egy extra dolognak tűnik.
Hát ez valamikor idén ki fog derülni, konkrét megjelenési dátum nincs, viszont ez is Day One Game Pass elérhető lesz, Xboxon és PC-n egyaránt, úgyhogy
várjuk. Ez voltam én.
Ennek a játéknak is a megjelenését, Barna felét fordulok.
Na.
Star Wars Outlaws, Anger Foot és Replaced.
Igen, egy triplét azért találtam.
Jó, én is írtam, csak hát azt már beírtad korábban, szóval.
Jó. De azt akkor, nem tudom, beszélhetünk róla majd közösen, akkor legyen a Star Wars az, amit hát nekem egy tökéletes recept lenne, ez az egész koncepció, meg így az összetétele, viszont hát nagyon félek attól, hogy nem fogja ezeket az ígéreteket beteljesíteni.
Egy U betű szó miatt?
Igen, tehát hogy a legnagyobb
egy
red flag...
Végződik.
Igen, tehát hogy ez nálam majdhogy nem mindig egy red flag most már, hogyha ezt a kiadót meg fejlesztőt meglátom. Ez az első Star Wars, ami már nem EA, és hát egy óriási címmel akarnak kezdeni, ez egy konkrétan egy Star Wars Open World Red Dead Redemption, tehát egy ilyen western...
Amen.
Yeah. Ez a legjobb a hangzó dolog, amit hallottam a Star Warsról.
Na ugye, tehát hogy a gameplay videó is már fél éve kín van, és így annak ellenére valószínűleg, hogy szarrá van szkriptelve, meg a végeredmény így könnyen lehet, hogy nem így fog kinézni, ígéretesnek tűnik az, hogy több bolygón át keresztül mindenféle alvilági ügyet tudunk intézni, bajba keveredni, kimenni az űrbe, űrcsatát elvégezni, és nekem amúgy tökre tetszik ez a páros is, akik a főszereplők, egy ilyen baromi menő, zakós, nagy fekete robot, és egy ilyen pimasz banditalány, aki azt hiszem egy ilyen félre sikerült meló, egy ilyen alvilági meló miatt egy nagyon körözött személyé válik, tehát egy kicsit egy ilyen klasszik sztori. Csak hát ez
Ubisoft,
igen, tehát ez még egy Rockstar-nak is talán nagy falat lenne.
Hát igen.
De közben azért mondjuk ki azt, hogy például a Jedi Survivor az egy tök jó példa arra, hogy igenis lehet jó akciójátékot csinálni, külső nézetest a...
Single player-t ráadásul.
Single player-t,
és hogy ne felejtsük el, hogy hogyan kerülhetett az EA-től el a Star Wars licenc, ugye a Battlefield 2 volt ugye az, amikor azt mondta az EA, hogy nagyon ebből elég volt, emlékszel? Aztán Balázs, ez volt az a pont, amikor a LucasArts, igen, berágott, hogy jó, most már akkor adunk másnak is Star Wars jogot.
Fú, most nem emlékszem pontosan, hogy volt, pedig írtam erről cikket amúgy korábban, de szerintem nem volt ilyen konkrét pont, ahol így ez ki lett volna mondva, csak ugye az volt, hogy a Disney kitalálta pár évvel ezelőtt, hogy megint legyen LucasArts, ugye lényegében, mert ugye régebben volt egy ilyen aranykorszaka a Star Wars játékoknak, amikor kb. Évente kijött egy Jedi Outcast, meg egy mit tudom én mi, ami...
Knights of the Old Republic.
Knights of the Old Republic.
Tehát, a klasszik Battlefront.
Ja. Szóval, hogy ott volt egy ilyen aranykorszak, és aztán ugye a LucasArts az így lényegében így bebukott, mert egyre inkább önismétlő volt, meg egyre rosszabb játékokat csináltak. És akkor a Disney pár éve kitalálta, hogy akkor legyen megint LucasArts, csak most már Lucasfilm Games néven. És ugye ennek a keretében jön majd az Indiana Jones játék is egyébként, amit most mutogattak.
Érdekes módon senki nem várja.
Az elmúlt napokban.
Ez nagyon bizarrnak tűr nekem.
És amúgy vicces is, mert ez pont kicsit visszacsatolva a Game Pass-es dolgokra, ez megint ugye Game Pass Day One release lesz, és csak Xbox-ra meg PC-re jön ki.
Az Outlaws?
Nem, az Indie.
Ja, az Indie. Oké.
Szóval, ja.
Az Outlaws vagyunk összetérve, melyikötök játszott az utóbbi években új Assassin's Creed játékkal?
Én valahol a második résznél untam rá.
Az már jó régen volt, Balázs.
És melyikötök játszott az új Avatar játékkal, mivel a stúdiónak az előző játéka pont az volt?
Én azt olvastam róla, hogy a legjobb Ubisoft térkép játékhoz, amit csináltak az elmúlt években, kár, hogy tök üres.
És kár, hogy lelketlen.
Ugye a Far Cry Avatarról?
Igen. Na, én például játszottam a Far Cry 3 óta az összes Far Cry-jal, és a Mirage-on kívül az összes Assassin's Creed-del.
Mit kell neked?
És nekem a feleségem is játszott a Far Cry-okkal és Assassin's Creed-ekkel, szóval...
Nem
mindenki szimszezik. A lényeg az, hogy szerintem igenis az Ubisoftnál érezni egy csomó fejlődést. A Valhalla például elképesztően izgalmas volt, és ott végig azt éreztem, hogy az Ubisoft elkezdett nagyon élhető, érdekes, izgi világokat építeni. Azt nem tudják, hogy kell megtölteni élettel. Ugye nem egy RPG fejlesztőről van szó, hanem egy akciójáték fejlesztőről van szó. És én inkább ettől félek, hogy ott egy nagy térkép, ott egy csomó akció, de hogy ugye nem az lesz a vége, mint minden Ubisoft játéknak, mert megnyitod a térképet, és 6 milliárd kék, piros, zöld pont, hogy küldetéseknek, a ilyen point of interesteknek, szóval egy kicsit attól félek, hogy ha ez csak egy újra skinnelt Avatar, Far Cry, Assassin's Creed lesz, játékrendszer, játékmechanikában, akkor nem lesz sikeres annyira, szerintem. Annál
de az is benne van a pakliban, hogy ők inkább talán, most ahogy elmondtad, hogy a gameplayben vagy a koncepcióban mire lehet számítani, ez így picit talán inkább a Starfield babérjaira tör, vagy így annak a gondolatiságához hasonló, hogy ez a bárhova mehet, bármit csinálhatsz, az űrben, bolygók, űrhajók.
Én aki játszott is a Starfield-et, hát ezt nem tartom megvalósíthatónak jelenleg, a Starfield egy átbaszás, és abszolút nem olyan, mint amilyennek tűnt az elején, és ha a Bethesda nem tudta ezt megugrani, akkor közismerten kevésbé jó fej Ubisoft pláne nem fogja ezt megugrani.
Hát mondjuk ez egy jó vita téma lenne, hogy az Ubisoft vagy a Bethesda a rosszabb.
Az is Ubisoft szerintem nem, egy kicsit, mert Bethesda-ban legalább van lélek egy picit, nem?
Hát végül is igen, vagy nem tudom. Tehát,
na majd meglátjuk.
Ne legyen igazunk.
Amúgy,
igen. Az a probléma, hogy egyáltalán semmi garancia nincs arra, hogy ez idén ki fog derülni, ugyanis erről szintén annyit tudni, hogy ez 2024 második felében fog megjelni, akkor viszont legalább minden létező platformra kijön majd.
Túl nagy a csönd.
Én egy dolgot kérnék a mániákus Star Wars rajongóktól, hogy ne kezdjék el molesztálni és zaklatni a női főhősnek a szinkron hangját csak azért, mert női főhős van egy Star Wars játéknak. Ha ezt lehet kérni, akkor most kérném nagyon szépen, hogy fogadjuk el, hogy vannak nők is a Star Wars univerzumban.
Ámen. Aztán a másik két játékodban az full indie?
Full, hát az egyik egy nagyon indie, a másik kicsit indie, tehát hogy így az egyikben vannak, tehát fejlesztők több is. Az egyik az Anger Food, ami kb. Egy ilyen 3D-s Hotline Miami.
Nekem is ez ugrott bele orrom.
Amúgy az játék, ahol csak be kell rúgni, ahol csak rúgni kell végig?
Hát igen, a fő fegyvered a talpad lesz. Tehát, hogy nagyon sok krokodilt, meg ilyen csatornalakó, rossz fiút kell arcon taposnod, és így pályáról pályára, meg így szobáról szobára berúgni az ajtót, sose tudod csak így kinyitni, hanem mindig be kell rúgnod, és az ajtó elkezd repülni, és legtöbbször el is talál valakit. Annyiba hasonlít még a Hotline Miami-ra, hogy ez is a nehezebb játékok közé tartozik, tehát hogy van, hogy így több tucatszor neki kell ugranod egy pályának, és ezt így memorizálnod kell, a végén aztán meg egy ilyen őrült hajszában így végigmész rajta fél perc alatt. A demo egyébként letölthető, tehát hogyha valakit egyébként érdekel, akkor nagyon ajánlom, hogy szedjétek le, mert abból rá lehet jönni, hogy ez neked való dolog-e vagy sem. Amúgy egy ilyen poénosabb, könnyedebb cucc, nem pedig egy ilyen pszichotriller, mint a Hotline Miami. Az a backstory a főhősnek, hogy ami a demóból is kiderül, hogy azért indul egy ilyen bosszú hadjáratra, mert egy sneakerhead, és ellopják az egyik párcipőjét.
Ó, végre egy Gen Z téma.
Igen.
Úgy, hogy a trailer alapján egy full boomer shooternek tűnik egyébként.
De amúgy jó a humora, tehát...
Meg én ezt abszolút egy pozitív, vagy én nagyon-nagyon-nagyon csípem ezt a zsánert, ahol az ilyen régi sulis lövöldözős játékokat lehet újraélni, és belső nézetes, de nehéz, nincs benne újraéledés, nem tudod feltétlenül a szemedhez tartani a fegyvert, hanem csak lövöldözöd.
Meg viccesnek tűnik, ilyen elborultnak tűnik az egész koncepció.
Igen, a grafika is olyan, illetve még amit kiemelném, hogy végig ilyen orosz hardstyle zene üvölt, ami kicsit ilyen dobhártya, repesztő.
Hoppá, Anger Foot is Anger Fist.
Jó lenne.
Ugye?
Nekem egyébként a Bulletstorm jutott eszembe, nem tudom, megvan-e valakinek, hogy abban is rugdosni kellett állandóan. Meg egy kicsit a Trepang nevű játék, az nem tudom, hogy ismerőse. De az meg csak amiatt, mert az tényleg egy olyan játék, ami arra van kitalálva, hogy ilyen kb. Kicsit olyan, mint a régi Fear játékok, de így az a lényeg az egésznek, hogy így menjél, és minél gyorsabban lelőjél valakiket. Tehát, hogy ilyen nem az enyém, hogy lelőd őket, hanem hogy minél látványosabb legyen meg, mit tudom én.
Ja, valószínűleg nem ez a játék lesz az, ami egyébként megváltja 2024-et, de amúgy ilyen napvégi egyórás stresszlevezetésnek szerintem tökéletes.
Ki ne akarna arcon talpalni random persze. Embereket néha, nem?
Igen.
Pláne, hogyha azok krokodilok.
Igen, hardstyle zenére. Szóval én bárom
a és akkor a végére még itt van a Replaced nevű, kicsit most a sorsúnak tűnő
játék.
Fú, de
játék. Jól nézett ki az a trailer viszont. Azt a kurva mindenit, hogy igen. Így, wow. Én nem is hallottam
erről még. Nem emlékszem, hogy azt említetted egyszer, hogy nem annyira szereted az ilyen pixel grafikás dolgokat?
De nem, én szeretem, én abszolút szeretem. Én inkább az van, hogy amikor ezzel kezdtek is modernizálták. Igen. Szóval én azt szeretem,
meg ez a két grafika... és fél D, ez nagyon jó pofán, mint ugye most az új Prince of Persia-n is lehetett látni.
Ez érdekes kifejezés, ez a két és fél D, ez azt jelenti, hogy alapjáraton csak horizontálisan és vertikálisan tudsz menni egy játékba, viszont a maga a játék 3D-s. És igen, az, ami leginkább megfogott itt engem is, ahogy ezt a pixel grafikát a modern elemekkel ötvözik, tehát a karakterek azok olyanok, mint egy régi Nintendo játék, de közben olyan, mintha rádobtak volna ray tracinget, és füstefekt van, baromi jó fények, vízcsillogás, tükröződés, ami elképesztő hangulatot csinál szerintem. Ez is egy pici fehér orosz stúdió csinálja, azt hiszem, már kétszer egyébként így elhalasztották a játékot.
Igen, sajnos találtam olyan trailert, aminek a végén 22-re be lett már ígérve.
Igen. Hát valószínűleg egyrészt amúgy nehéz egy ilyet megcsinálni.
Hát pláne Belarusból, mint hogy bocsánat, de most nem azon Belarusszal, hogy így kb. El vannak teljesen határolva most az orosz pártiság miatt. Szóval
igen, de szerintem külföldön dolgoznak már.
Aha. Meg azóta megvette a projektet az Xbox szintén. Okay, igen, valószínűleg jó helyen van ez a cucc.
Igen, szóval ez is egy lineáris sztorijáték lesz, 4-5 órás azt hiszem, egy ilyen retro skifi világban, azt hiszem 80-as években, posztapokaliptikus, a főhős az egy ilyen AI, aki emberi testben ragadt, szóval itt sokféle műre tudunk már asszociálni, amiből így összegyúrták az egészet. Nagyon, tehát én most konkrétan ezt várom legjobban, és szerintem simán lehet az, mert volt erre már példa a múltban, hogy ilyen kvázi semmiből jött két és fél D-s platformer akciójátékok, aztán az év végén egy nagyon előkelő helyen lesznek majd a listákon, akár most gondolok itt az Inside-ra, vagy a Unravel-re, vagy ami kicsit még ilyen volt, a Little Nightmares, és én nagyon csípem ezeket a játékokat, szóval... Remélem, tényleg megjelenik az év második felében.
Meglátjuk, igen, ennek még nincs megjelenési dátuma, csak coming soon állapotban.
Egyébként az orosz, meg fehér orosz, meg a tőlünk keletre lévő országokra jut eszembe, hogy senki nem írta fel, de a Stalker 2 megjelenési abszolút. Dátumot kapottam úgy nemrég, szeptemberben.
Én nem játszom semmivel, amitől be lehet szarni, bocsánat.
Szeptemberben fog érkezni, úgyhogy szerintem azért érdemes csak így megemlíteni legalább.
Igen, nekem a top 3-ból lecsúszott, de én egyébként abszolút kíváncsi vagyok rá, hogy abból mit hoznak ki. Ugye ez az a játék, ami azért csúszott, mert a fejlesztőknek be kellett vonulni az ukrán fronton, ukrán oldalon, ugye? Úgyhogy az is abszolút egy város cím. Angerfootra még egy szó erejéig visszatérve, az is idénre van bejelentve, kizárólag PC-n fog majd megjelenni. Balázs, top 3 nálad a Tekken 8, ami mire az adás megjelenik már kint van, ha jól tudom, Metaphor Refantazio, illetve az új World of Warcraft kiegészítő a The War Within.
Igen.
Amúgy lehetett kiegészítőt hozni?
Hát most mi?
Mit hoztál volna?
Tök ciki, engem a Starfield kiegészítő érdekel, mert én valahol a lelkemén azt érzem, hogy ezen a játékon még dolgoznak egy 2-3 évet, ez egy kurva játék is lehet majd egyszer. Na mindegy, csak ennyi.
Egyébként hozzáteszem, ha már kiegészítőkről beszélünk, ugye az Elden Ring első DLC-jét is már mióta ígérgetik, pontosabban nem ígérgetik, csak várja mindenki. És az elmúlt héten volt egy ilyen frissítés a Steam fájlok adatbázisban, szóval, hogy már azért valószínűleg hamarosan be lesz jelentve.
Na de mit fog tudni, vagy mit tud a Tekken 8, amit az előző 7 Tekken nem tudott olyan beszélni. Beszéljünk az elefántról a szobában.
Benne lesz Eddie Gordo DLC-ként.
Hát az benne lesz majd, igen. De sose játszottam Eddie Gordóval.
Igen, mert csak a noobok játszanak Eddie-vel.
Ez amúgy tényleg így van.
Igen. X
kört kell nyomkodni, és
Eddie szavasz. Gordo az a karakter, akit mindenki utál, aki nem tud tekkenezni.
Nem tud tekkenezni.
Igen, szóval szerintem semmi extrát nem fog nyújtani a héthez képest alapvetően. Nyilván itt az van, hogy amikor a Bandai Namco megcsinálta a hetet, azt kb. Minimális költségvetésből nulla marketinggel csinálták meg, mert ugye az előtte a Tekken Tag Tournament 2 jött ki, ami amúgy nem volt rossz játék, de senkit nem érdekelt, mert egyszerűen annyira bonyolult a Tekken Tag, már még az alap Tekkenhez képest is, mert ugye ott két karaktered van, és közösen kell kombozni, meg minden ilyesmik vannak benne, szóval az még sokkal nehezebb. Tehát nem igazán érdekelt senkit a játék, meg nem is nagyon fogyott. És ezért így a Tekken 7-nél az volt, hogy most ezt megcsinálják, és ha nem lesz sikeres, akkor kész. Ha meg sikeres lesz, akkor majd talán mehetünk tovább.
Ezek szerint sikeres lett.
Sikeres lett, igen. Viszonylag. És ez amúgy meg is látszik a Tekken 8-on, nem minden tekintetben. Egyrészt így a marketingje az már az elmúlt egy évben így folyamatosan zajlott, de most már az utóbbi hetekben olyan szinten van, hogy azt hiszem 2-3 napja, mármint az adás felvételéhez képest 2-3 napja, a Carl Anthony Towns és a...
A kosaros Carl Anthony Towns?
Igen, ő.
A Minnesota Timberwolvesból?
Igen, és a... Fú, hogy hívják azt a öregebb irányítót?
Chris Paul?
Nem, a Timberwolvesban van ő is. Na mindegy, tök mindegy. A lényeg,
Derek Rose?
Nem. Mindegy, nem fog eszembe jutni. A lényeg, hogy két NBA-s kosaras van benne a Tekken 8 promó videóban, és egymás ellen játszanak, és ez a promó videó, meg ilyen viszonylag ismert színészek mondják el a Tekken sztoriát. Tehát, hogy most itt tart a marketing, és tényleg tökéletesen drip-feedelték a karaktertrélereket, meg
hogy mit csináltak?
Hát így drip-feedelték, tudod, hogy így csepegtették.
Kisunokám hangosabban mondani.
Jól van, rendben, szóval tökéletes érzékkel jöttek a trélerek, meg tényleg az volt, hogy egy kicsit szerintem sikerült visszahozni az ilyen kicsit ilyen goofy 2000-es évekbeli japán marketinges húzásokat, tehát például volt egy ilyen live action tréler, ami az volt, hogy ilyen UFC meccs, vagy nem tudom mi előtt, így a két harcos így egymással így izmozik, meg így összeérintik a fejüket, és akkor valami újságíró oda megy, és ő is így odaérint, és akkor az egész trailer az, hogy így már az egész városban mindenki így odaérinti a fejét valakihez, és tényleg az ilyen 2000-es évekbeli Sony reklámok jutottak eszembe róla. Szóval ez az egyik része, a másik meg tényleg az, hogy egyrészt ugye Unreal Engine 5, iszonyat jól néz ki a játék, meg kitaláltak hozzá pár újdonságot, mármint új játékmechanikát, amivel nyilván az volt a céljuk, hogy kicsit agresszívebb legyen az egész játék, de erről majd lesz cikkünk, úgyhogy ezt majd akkor részletezem inkább.
Nekem inkább az a fura egy kicsit, hogy tavaly jött ki egy új Mortal Kombat, ami...
Meg egy Street Fighter
is, és hogy tök érdekes, hogy én mindig azt gondoltam, hogy a Tekken a leggyengébb brand ebből a háromból. És amit te mondtál most a marketingre, ezt én is érzem, hogy A Mortal Kombat, az új Mortal Kombatról már szerintem egy héttel később mindenki elfeledkezett, ahogy megjelent.
Ez minden Mortal Kombatnál így van, és vállalom, bármilyen Mortal Kombat rajongóval hajlandó vagyok erről évekig vitatkozni.
A lényeg az, hogy én azt érzem, hogy azért a Mortal Kombat a nyugati piacon talán egy bejáratottabb márka, mint a Tekken.
Abszolút, nyilván igen.
És tök érdekes azt látni, hogy érezhetően olyan okosan csináltak a marketinget, hogy a Tekken 8 engem is egy kicsit jobban érdekel már, mint bármik előző Tekken, mert tényleg, amit te is elmondtál, hogy végre rájöttek, gondolom, a készítők, hogy amúgy ebbe van potenciál ebbe a franchise-ba, nem csak hát az ilyen hardcore.
Szerintem inkább az volt, hogy most volt pénzükre. Aha. Mert tényleg a hét előtt semmi pénzük nem volt, az ilyen halálugrás volt kb. Aha. Most a 80 minden szempontból látszik, hogy volt rá. Uh-huh. Volt rá keret. Szóval igen.
És Bobban leszel?
Nem, Bob nincs benne a játékban.
Nincs már Bob? Hát van Bob?
Nincs még Bob, inkább így mondanám.
Szóval itt is már kiadnak minden karakter külön 10 dollárért.
Hát nem, 5 dollárba kerültek a karakter DLC-k a hétben, és ilyen 20-25 euró volt egy Season Pass. És szerintem amúgy egyáltalán nem ilyen elrugaszkodott ár ahhoz képest, hogy eleve 32 karakter van a játékban, tehát a Mortal Kombatban szerintem fel ennyi volt, meg a Street Fighterben is, a 6-ban. Úgyhogy ahhoz képest szerintem egyáltalán nem vészes.
Na, majd meglátjuk. És mit lehet tudni a Metaphor Refantasio nevű játékról? Ez...
Igen, Metaphor Refantasio az egy újabb Atlus játék.
Négyszer néztem meg a videót, és nem mindig értem, hogy miről szól az a játék, csak azt tudom, hogy ez ilyen flaknek kompatibilis, ilyen waifu párna játék kb. Hogy így, jó van, majd beszéljen róla.
Hát ez egy klasszik japán körökre osztott RPG, a Persona sorozat, ami egy Shin Megami Tensei spin-off, ugyebár, mint ahogy azt mindenki tudja nyilván. Szóval ez egy SMT spin-off széria, ami egy eleve egy befogadhatóbb dolog volt a Persona, és akkor az eredeti Personáknak a készítői, azok most itt testületileg 4-en leléptek, és ezt csinálják. De mármint az Atluson belül léptek le, tehát nem elmentek a cégtől, de nem Personát dolgoznak, hanem ezen.
De mi ez?
Ez lényegében egy ilyen high fantasy Personának tűnik.
Mi az a Persona?
A Persona az egy körökre osztott japán RPG, és ahogy a Shin Megami Tensei, úgy az is abból áll lényegében, hogy mint egy ilyen, tehát kb. Olyan, mint egy Pokémon, mert ugyanúgy ilyen kis lényeket kell gyűjtened, és körökre osztott arcokat kell vívnod, csak minden egyes részben ilyen iskolásokkal vagy a personában, ebben a metaforban meg még nem tudod, hogy kivel vagy, vagy még nem teljesen egyértelmű, de mondom, ez egy ilyen high fantasy cucc lesz, tehát nem középiskolás.
Középkori setting, ha jól igen, láttam. Igen,
vagy és a végén majd le kell győzni egy Isten, gondolom, ahogy minden, hát minden animének a végén az van. a fő gonosz,
hát
igen.
Ezt most ezt viccből mondott kicsit szerintem, de hát a Persona az konkrétan erről szólt. Tehát...
Nem, minden animének az a vége egy csomószor, hogy a vége főbossz az valami atomdurva, félistenszerű, túlvilági.
Jó, de az animékben nem mindig, de a Personában konkrétan mindig.
Néha jó dolog előítéletesnek lenni, nem?
De igazából tényleg ez egy olyan játék, ami a Persona 5 is ilyen 120 óra volt végigjátszani, és van benne egy kis ilyen life szimulátor, meg ilyen karaktermenedzsment, hogy haverkodnod kell a barátaiddal, meg fejlesztened a kis skilljeidet, hogy elmész a Persona 5-ben, például elmész burgert enni, és akkor nő a bátorságod, mert megetted a nagy burgert, meg ilyesmikre kell gondolni. És akkor ettől függően tudnak változni az interakciók, meg ettől függően tud változni a kapcsolatod a karakterekkel, és kb. Ugyanez lesz a metafor is valószínűleg. Kicsit olyan, mint egy japán Mass Effect, hogyha így jobban tetszik.
Ez japán középkori Mass Effect.
Japán középkori Mass Effect körökre osztott.
Nekem a Flakten a Personát nagyon régóta nyomja, hogy próbáljam ki, és én a 5-öt már fel is raktam a céges PS-re, és el is kezdtem, de egyszer nekem az art, az egész látvány az annyira japán, meg annyira sok.
Pedig te is animés vagy.
Én animés vagyok, de én az ilyen őrült animéket nem szerettem, én az ilyen letisztultabb, csöndesebb, lassabb animéket szerettem, amiket a Flaknál szeret, ez a minden pillanatban izzadságcsepp, meg uvú, meg
ez
izé.
Ez nem igaz amúgy.
De igaz, abszolút igaz.
Na jó van, engem szóval
nekem egy kicsit sok volt az animéken belül is a Persona, viszont tényleg azon, hogy én nekik azt hallom, hogy ilyen legjobb RPG, amiről senki nem beszél, típusú játék.
Hát amúgy nagyon sokan beszélnek róla, tehát ugye...
Csak te nem hallod.
Csak én nem hallom, igen.
Nem, nem, tényleg ez is a... Ha a gaming újságírásban a Dark Souls az egyik ilyen örök veszőparipa, ami mindig, hogy ez a játék az úgy Dark Souls?
Ugye.
Na, a Persona ugyanez, hogy most ugye kijött az új Yakuza, ott is előtte 18 ezeren megírták mindegyik ilyen nagyobb gamer újságban, hogy a Yakuza 8 lesz a Yakuza Persona 5-je, és így, na jó.
Én Personával kapcsolatban addig jutottam már el, hogy a zenéjét már hallgattam.
Hoppá!
Amúgy iszonyatosan király zenéje van minden Personával.
Azt apróvolom.
De az ötnek különösen.
Ja, az volt az.
24 őszéig kell várni, ha minden igaz a Refantazio megjelenésére, akkor viszont szintén minden platformon elérhető lesz.
És egyébként Personához még kicsit kapcsolódóan most jelenik meg majd a Persona 3-nak a remake-je is, ami elvileg szintén elég jó lett az az első review-k alapján. És erről még azt kell tudni, hogy ez szerintem kb. Az ötödik remake-je a Persona 3-nak, mert kijött eredetileg, aztán kijött PSP-re, abból volt többféle verzió is, mert valamelyikben volt női főszereplő is, és akkor most kijön még egyszer remake-el. De most teljesen remake-el
lett is. Innen inspirálódott a Last of Us készítőgárdája, akik most már a második rész remasterének a remake-jét is megcsinálták.
Csak annak még ennyi értelme sincs.
Amen. És akkor evezzünk is át a WoW The War Within kiegészítőjére.
Addig kis megpisilni.
Én elvesztettem egy barátomat megint egy új WoW kiegészítő miatt. Effektíve hetek, hónapok óta nem tudunk futball menedzserezni, mert kijött az új WoW kiegészítő, rohadjon meg a WoW.
Hát ez már nem most jött ki.
Igen.
Hát azóta ezt nyomja az nekem, mit csinálják?
Mit fog tudni a War Within? Miért várod? Miért várjuk a War Within?
Hát igazából... Semmi extra. Nincsen, ami miatt várnám. Alapvetően azért várom, mert a Dragonflight, ami a jelenlegi kiegészítő, az egy viszonylag hosszú ilyen, hát 4 éves ilyen lejtmenetből, vagy hát gödörből rángatta ki a játékot. Az előző kiegészítő, a Shadowlands, az egy ilyen igazi katasztrófa volt minden szempontból, pedig amúgy jól indult az is, és jól is kellett indulnia, mert már az előtti kiegészítő is szörnyű volt. De a mostani az tényleg jó lett, azon túl, hogy a sztori egy idiótaság továbbra is, de hát az a Wrath of the Lich King óta értelmetlen, úgyhogy nem tudom, hogy...
Pandák lesznek?
Hát vannak azon túl. Már a Mists of Pandaria óta örök-örök részvevői a játéknak.
Tök jó.
Szóval én azért várom, mert a Dragonflight is jó volt, és remélem, hogy ez is jó lesz. Ugye viszonylag van értelme valamilyen szinten optimistának lenni, mert ugye Chris Metzen, aki a Blizzard atya úristene és az összes létező univerzumuk kitalálója, ő ugye visszament a Blizzardhoz, és a tavalyi BlizzConon konkrétan ő konferálta fel azt, hogy jön a War Within, és ez volt a legizgalmasabb jelenet az egész BlizzConon, és nem is volt semmi más, ami érdekeset volna egyébként. és most így az látszik kicsit, hogy mint ha lenne egy ilyen koncepció fejükbe végre, hogy mit akarnak csinálni a sztorival, mert most ez a War Within, ez egy World Soul Saga nevű ilyen háromrészes epikus történetnek lesz az első része. Szóval most így az látszik, hogy legalább van valami irány, ahol el akarják vinni, valahova ki akarják futtatni a sztorit, ahelyett, hogy a mostani kiegészítőnek már a sztori vége az így teljesen ilyen Marvelbe ment át, hogy de nem a jó értelemben, tehát a létező legrosszabb értelemben vett Marvelbe, hogy az ilyen nagy szavakat mondunk, és lebegünk, és nem tudom, izzik a szemünk sárgán, és iszonyat gagyi volt az egész. Szóval abban reménykedem, hogy a sztori is egy kicsit jobb lesz.
Ámen.
Neked?
Az én hármasom az a Manor Lords, Black Myth Wukong és a Warhammer 40.000 Space Marine 2 nevű játékok.
És tudom, a Warhammer játékoknál ez a, hogy már nincs Warhammer játék, aminek ne lenne az meg ilyen három alcímes, a Warhammer 40.000K, Rogue Trader, Chaos Gate, Demon Hunters 3.5, tudod így. Bocs,
igen, ennyi. Ugye a Space Marine-nek az elődje, amire egyébként nem is játszottam, az hát egy jó 10 éve, nem tudom mikor volt a Gears of War-nak az ilyen nagy menetelése, jó 10-15 éve lehetett már az is, arra a hullámra ült fel a Warhammer univerzum is, egy ilyen hátsó nézetes, nagyon nagy darab faszikkal, nagyon nagy fegyverekkel, ülényekre lövöldözős fedezékrendszeres
lövöldével. Én azzal próbálkoztam egyébként annak idején, és nagyon az a fura, tudod, hogy akciójáték úgy, hogy nem tudsz ugrani, az nekem valamiért nem működik, és ott is az mit volt, hogy...
Mit ugrálni szoktál?
Hát nem tudom, csak tudod, az, hogy így egy ilyen mindenre képes gyilkológéppel vagy, de azért egy dobozt nem tudsz átmászni, vagy átugrani, az mindig egy kicsit ilyen...
Egy 200 kilós páncélban vagy.
Hát jó, de közben meg érted így...
Bukfencezel, meg ugrabugrál.
Igen, hogy...
Na, azért ja, mondom, azt hiányzó, értem.
Igen, hogy a lényeg az, hogy nekem túlságosan... földhöz ragadt volt, vagy nem tudom, hogy...
Szó kérdez. Szerint.
De közben érted azon, hogy hát ha a Warhammer most jó paszban a Warhammer,
abszolút,
azt látom.
És ez az univerzum engem mindig érdekelt is, és meg is kaptam én is szintén a kommentelőktől, amikor a legutóbb a Bolt Gun című boomer shooterről írtam, hogy az bizony nem láncfűrész, hanem lánckard, azt hiszem.
Üdv a Telexben, Bálint.
Igen. Ezt most csak arra akarom mondani, hogy maga az univerzum baromi izginek, meg érdekesnek tűnik, de egyszerűen soha nem vettem a fáradtságot, vagy nem volt türelmem az, hogy elmélyüljek benne, mert egy kurva nagy, meg részletes univerzumnak tűnik. Rengeteg, nagyon nagy óra, háttérrel.
Van kb. Nem tudom, 60 könyv.
Igen.
Hát meg évente ilyen vagy 5 játék a Classic Warhammerből, meg hát tavaly is volt a Rogue Trader, volt a Total War a Warhammerből, mint tavalyi volt szintén. Ez csak 2 és 2 nagy játék ráadásul.
Mert az van, hogy a Games Workshop az úgy osztogatja a Warhammer licenzt, hogy így, mintha egy ilyen fekete furgonban ülnének egy óvoda mellett. Szóval, hogy tényleg akárkinek odaadják, nem tudom, hogy minek, mert a játékoknak a 80%-a értelmezhetetlenül rossz.
Hát ez se lesz valószínűleg egy műfaj megváltó, ahogy az már elhangzott adott esetben az Angerfoot-tal kapcsolatban, de a trailerek alapján egyszerűen annyira brutálisan jól néz ki.
Nagyon szinematikus.
Az, hogy azt Martin nyilatkozták a fejlesztők, hogy az eredeti Space Marine-nak a tervei, hogy egy ilyen hatalmas nagy űrlényhorda ellen harcolunk gyakorlatilag folyamatosan, azt a mostani hardware-ren tudják már igazán megcsinálni, és ami a tényleg az van, hogy egy nagyon részletes páncélba öltözött hatalmas nagy darab emberrel kaszaboljuk ezeket a bogárszerű lényeket, és megyünk előre, és csak egy kurva nagy adrenalin fröccsnek tűnik úgy, hogy egyébként maga a megvalósítás az gyönyörű. Szerintem, hogyha ezt egy ilyen okés szinten tudják játékmechanikailag hozni, és esetleg...
Kóp lesz benne?
Nem tudom.
Erről mert hogy ez az, én azt néztem a trailerből, hogy na ez az, amit kóba kurva jól lehet játszani.
Én pont ezen gondolkodtam, hogy ha itt ezt meghúzzák úgy, hogy kizárólag single player, nem kell, hogy túl hosszú legyen, és egy lineáris történetvezetés, ahol epikus csatákat nyomhatunk végig, én már boldog leszek, de abszolút elképzelhető, hogy lesz benne kóp.
Hát figyelj, igazából az abból kiindulva, hogy a Gears of War egyébként a magam ugyan egy tök népszerű franchise, erre a műfajra tökre van igény, és a Warhammer 40K lore az abszolút alkalmas ennek az igénynek a kielégítésére. Nekem mindig az volt a bajom ezzel, hogy hány órán keresztül tud lekötni azt, hogy hentelsz agyament módon.
Hát hogyha változatos, meg közben, meg vizuálisan is, is van ott a játék, ahol a trailer alapján egyébként van, és nem túlozzák el, és nincsenek benne olyan részek, amik fölöslegesek, vagy túlvontatottak lennének, akkor szerintem működhet. Meglátjuk. A másik ilyen AAA-szerű, vagy AA, vagy te fogalmaztál, az a Black Myth Wukong című játék, ami szintén már elég régóta lebegtetve van. Ugye ez a Nyugati Utazás című 1500-valahányos évekbeli ősi kínai regényből inspirálódott akció-RPG-szerű...
Dark Souls, a kínai Dark Souls, nem? Nem az most nem úgy hívják ezt a játékot, a kínai Dark Souls?
Hát amúgy szerintem jobban hasonlít a Nioh-ra, meg a Wolongra, de azok is Souls-like-oknak nevezik őket, ez meg... szerintem eléggé különböző.
Barnával néztük az adás előtt a trailert, és pont azt beszéltük, hogy mintha nem annyira Souls-like lenne.
Igen, picit azért ilyen casual alap.
Igen.
Szerintem azért is, hogy így nagyobb közönségnek nyisson.
Én nem hiszem, hogy casual-ebb lesz. Legalábbis, amit én láttam belőle, alapján
nem, neked nem úgy tűnt.
Nekem se úgy tűnt. Nekem pont azt néztem, hogy hú, ez engem érdekel, megnéztem az első gameplayt, és láttam azt, hogy mindenhol számok, meg ilyesmi, úgyis, egy kínai stúdió csinál egy Dark Souls-szerű játékot, ahol már most ennyi számon a képernyőn, ez tuti nem nekem.
Hát azért mondom tényleg a Wolongot, meg a Nioh-t, mert ez klasszik ilyen Team Ninja copy-nak tűnik. Nekem legalábbis. Ami nyilván szerintem más a gameplay, nyilván alapjaiban hasonlít a Dark Souls-hoz, de más a gameplay, és szerintem sok esetben nehezebb is.
Meglátjuk. Ami engem abszolút megfogott a trailerek alapján, az az, hogy ugye ez a Nyugati Utazás című regény az alapja, tehát hogy egy teljesen kínai kultúrkörből, meg mondavilágból építkező játékra számíthatunk, és nekem az Elden Ringnél is például azt tetszett kimondottan, hogy annyira elborult, de ezt igazából bármelyik Dark Souls vagy From Software játékra lehet mondani, hogy annyira elborultan más milyen a lore, meg az ellenfelek, és itt is picit ez mozgatott meg, hogy egy alakváltó főhőssel vagyunk, mindenféle ilyen embertelen szörnyel kell majd megküzdeni, de közben mégiscsak egy ilyen hack and slash TPS, ami jól is néz ki. Szóval itt, ami számomra megfogó volt, az, hogy egy minimálisan másfajta koncepció, mint amihez adott esetben szokva vagyunk.
Az nekem is tetszett egyébként, hogy az látszik rajta, hogy ez az ázsiai-kínai mitológia az tök jót tesz a látványnak, amiket láttam belőle én is, hogy na az érdekel, hogy hogyan csinál egy kínai fejlesztő csapat egy nyugati típusú játékot a saját mitoszukra felépítve, az elgizgi volt. Bennem inkább azzal megint, hogy ha ez is olyan nehéz lesz, mint minden Dark Souls, akkor nekem sajnos off.
Meglátjuk. Én az Elden Ringet is tudtam szeretni, én ott csatlakoztam be a Souls-like-okhoz, és ott nekem elvitte a hátán az, hogy nézett ki az a játék, meg milyen volt a pályadizájn, úgyhogy ha ezeket a valamilyen hasonló elemekkel körbe tudják ezt támasztani, akkor ígéretes lehet. Ez augusztus 20-ára van egyébként beígérve, és mindenre meg fog jelenni, Space Marine 2 pedig szeptember 9-én.
Aha.
Úgyhogy ezeknek. Szerintem ez a két első játék, aminek pontos megjelenési dátuma van jelenleg, aztán, hogy ezek...
Csúsznak-e vagy sem, az majd elválik.
Ez majd kiderül.
Mi a harmadik az?
A harmadik pedig a Manor Lords című, azóta egyébként szintén Xbox, ugye ennek már volt egy demója, meg ezt is elég régóta fejlesztik, ezt azt hiszem egy ember csinálja.
Így van.
Wow.
És ennek már volt egy demója, de április 26-án jön a... hát tulajdonképpen Early Access, szintén Day One Game Pass PC-n, és ez egy ilyen hardcore stratégia játék középkorban, városmenedzsment és stratégia, tehát mondjuk Age of Empires és Total War egybegyúrva kicsit, amennyire egy...
Inkább ilyen Chivalry, vagy ilyesmi, Mountain Blade
szerint. Igen, csak talán nem...
Csak városmenedzselés is van benne.
Igen, szóval fel kell építeni a faludat, aztán azt megvédeni csatákban, de az egészben, mit tudom én, ilyen tényezők is belejátszanak, hogy mondjuk ha, nem tudom én, rossz az időjárás, és a szárazság miatt kihal a búza, akkor meghal a falu, tehát hogy egy ilyen nagyon realisztikus dologra lesz felhúzva, grafikailag is egész ígéretesen néz ki, és én alapvetően nagy rajongója vagyok az ilyen RTS, meg mindenféle stratégiai játékoknak, és ez is egyébként a demo alapján nekem tökre tetszett. Nem tudom, hogy te játszottál vele, vagy
csak nem játszottam vele, csak vágod. Olvastam róla. Na most nemrég pár napja volt egy ilyen hír, hogy ezt ugye egy lengyel csávót csinálja, ha jól emlékszem, és volt egy ilyen hír, hogy a csaja azt mondta neki, hogy kb. 7000-en fogják szerintem majd így wishlistelni a játékot, és 2 millióan wishlistelték. Úgyhogy mondta, hogy ő is egy kicsit meg van lepődve, hogy honnan a nagy érdeklődés, de amúgy tényleg így megnézel róla egy videót, és meg nem mondod, hogy ezt egy ember csinálja.
Abszolút.
Úgyhogy és amúgy meg nyilván az van, hogy egy csomó olyan játék futott be óriási karriert, amit egy ember csinál, tehát a Stardew Valley,
Minecraft.
Minecraft egy ember csinálta.
Ez a Notch-nak volt igen. Projektje.
De egyébként én azt vettem észre, mert megkérdeztem ismerősöktől ugyanezt a kérdést, hogy mit várnak idén, és a RTS meg stratégia szerelmeseinek szerintem jó évük lesz, mert sokan ilyen 4-5 hasonló játékot küldtek idén, tehát jó, megint nem a AAA-ról beszélünk, de hogy ez az egész műfaj így működik így önmagába.
Most van egy RTS renaissance, és én utána az RTS-eket szól, nekem legjobb. Ez egy szar év lesz.
Pedig meg egyébként azt nem tudom, hogy mikor fog érkezni, de ugye a volt StarCraftos, Warcraftos fejlesztőknek a RTS-e is érkezik majd valamikor, amire most szedtek össze iszonyatosan sok pénzt Kickstarteren, azt hiszem.
És a Star Citizen az mikor jön?
Soha, de vedd meg az összes hajót tartalmazó pakot 60 000 dollár.
Tudod, hogy a legdurább, hogy így a Suicide Squad játékról miért nem beszél senki közülünk vajon?
Hát akkor már neked kell, fogni beszélni.
Már megkaptam a kódot hozzá egyébként. Nem, egy kicsit utolsó gondolat, hogy azért ez nagyon durva, hogy a Rocksteady stúdió, akik ugye az Arkham, Batman Arkham sorozatot csinálták, és ami nekem, aki nagy szuperhős fan vagyok, szerintem a legjobb szuperhős játék trilógia, meg úgy általában úgy tökéletes. Azt látni, hogy ez a játék konkrétan halva fog születni, Schrödinger.
Ja, persze. És hát hogy már én tavaly... biztos vagyok benne, hogy kb. Egy nap a megjelenés után be fogják zárni a Rocksteady.
Hát de ez a legdurább, hogy,
mostanában úgyis így,
hogy a Warner kihoz egy év alatt két DC szuperhősös játékot, mert ugye a Gotham Knight is az volt, és hogy a Gotham Knight is egy ilyen felháborítóan bare bones, minimális, önismétlő, rohadt gyenge próbálkozás volt, de az legalább nem a Rocksteady csinálta, akikben csináltak baromi jó játékokat. Az első Arkham Asylum, az szerintem a maga műfajon belül egy hibátlan, már-már műfaj teremtő játék volt.
Hát az abszolút az volt, igen.
Hát ugye a Pókember játékok, az újak, azok egyértelműen az Arkhamból vettek egy csomó mindent.
Hát a kombatot nagyon sokan vették onnan. Így van. Legendás Bamham kombat.
És akkor azt látni, hogy ebből csinálnak egy Suicide Squad játékot, ami ráadásul azért is érdekes, hogy azért tudjátok, hogy általában az ilyen IP-ket, azokat már össze szokták kombinálni, hogy jön majd egy Suicide Squad film 2026-ba, akkor így akkor jön ki egy játék is. Na most a DC filmek azok megbuktak, és az egészet rebootolják, a Suicide Squad egy hatalmas bukta volt, a kettő kurva jó volt, de senkit nem érdekelt, és akkor mire megjelenhetne egy játék egy baromire képzett jó stúdiótól, azok kiraknak egy gameplayt, és akkora felháborodás lesz belőle, mert hogy üvölt róla ez a, mint az Anthemnél is, hogy üvölt róla az, hogy ezt úgy rendelték meg ezt a játékot, hogy persze Suicide Squad, meg Harley Quinn, meg ilyesmi, de figyelj, live game legyen, szóval, hogy így mindenhol számsorok, mindenhol lehet ezt venni, azt venni, valós pénz, és többi, és így ugye visszaküldték ugye, hogy ez már tavaly ki kell volna, hogy jöjjön.
És mennyire várod? Ezt te fogod tesztelni, ha
én tudom. Nagyon várom, mert szerintem egyébként ilyen feltűnően szarjátékokkal játszani egy kicsit amúgy egész jó élmény.
Lesz-e olyan szar vajon, hogy élvezhető legyen?
Felnő-e az elvárásokhoz vajon ez a játék?
Például a Starfield olyan, hogy beleöltem 180 órát, és úgy álltam fel, hogy rohadjatok meg, semmit nem kaptam az élettől. Itt legalább, mert hogy közepes igazából. Nem jó, nem is rossz. Na, hogyha a Suicide Squad viszont tényleg rossz lesz, akkor úgy fog felni, na, ez tényleg szar volt. Erre tényleg elbasztam 30 órát.
Ez a játék azért lesz jó egyedül, mert írhatsz róla egy lehúzós kritikát.
Igen, és egyébként tudjuk azt, hogy rosszat írni sokkal könnyebb, mint
jót. Pontosan, igen.
Ámen. Hát ezekkel a magas gondolatokkal zárjuk ezt az After Plus-t. Mi ezeket a játékokat várjuk idén. Írjátok meg kommentbe, hogy kihagytunk-e valamit. Biztos, hogy nagyon sok mindent kihagytunk.
És a Tibiket vártok, nem?
Abszolút, abszolút. Mik lesznek az idei jó megjelenések, amik miatt majd megcáfol minket ez az év, akik szkeptikusok voltunk. Úgyhogy köszönjük a figyelmet. Ez volt az After Plus. Jövő héten folytatjuk.